utolsó előadásomban megígértem, hogy ma két nagy görög filozófusról beszélek. Az első Platón, Athénban született Krisztus előtt 428-ban. Ott is halt meg boldogan 80 éves korában egy esküvői lakoma közben. Hosszú élete során soha senki nem látta őt nevetni. Igaz, hogy ugyanazt írják a régi írások, ami Szent István királyunkról is. Platón ifjú korában kezdett verseket és drámákat írni. Úgy gondolta, hogy politikus lesz. Később csalódott a politikusokban, és feladta a politikát, és filozófus lett. 20 éves korától Szokratész követője. Szokratész halálra ítélték az ifjúság megrontása címén. Ekkor Platón elhagyta Athént, és világútra indult. Találkozott az akkori világ hírességeivel, a türénei matematikusokkal, az egyiptomi profétákkal és Pitagórasz itáliai tanítványaival. Mint a filozófia tanítója működött. Egyik barátja eladta őt rabszolgának Kuszmináért. Mikor mások tiltakoztak ez ellen, a jó barát azt vélte, hogy a filozófus úgysem veszi észre, hogy mi lett belőle. De egy másik barátja mégis visszavásárolta, és pénzt is adott neki, hogy felépítse saját iskoláját. Athénben iskolájának akadémia lett a neve. Alapítása az ókori világ egyik legfontosabb eseménye volt. Közel 1000 évig állt fenn. Platón itt filozófiát és matematikát tanított. A matematikát olyan fontosnak tartotta, hogy írta a bejáratra, senki benne lépjen, aki nem ismeri a geometriát. Utódai levették a táblát. Az akadémián számos tanítvány gyűlt köréje. A legismertebb közülük Arisztotelész. A tagok akár életük végéig is az akadémián maradtak. Részt vettek a közös tanulmányi vitákban, a vallási szertartásokban, az étkezéseken. Kifelé az akadémiának nem volt hatása. Amiről ott beszéltek, a hétköznapi emberek számára érthetetlen volt. Nekik egészen más gondjaik voltak, mint a filozófusoknak. Az akadémia nem hasonlítható össze a mai sok ezer tanulónak hájkadó egyetemekkel. A legtöbb ábrázoláson 7-8 személy lézeng a mester körül. Mégis olyan iskola volt, amely kifizette magát. Csak 2000 évvel később Rafael festményén lett nagyobb a résztvevők száma, de az ő képén is a legtöbben már a mester halló távolságán kívül egészen mással foglalkoznak. Platón kezdeti művei arról szólnak, hogyan használjuk a szavakat az értelmes gondolkodás során. Foglalkozott a fogalmak elemzésével. Kereste, hogy egy állítás miért igaz, vagy miért nem. A nagyfokú objektivitás a természettudományokban egyértelmű jele a matematikusok számára, hogy a matematikai objektumok tőlünk függetlenül létező dolgok. Ezek nem fizikai tárgyak, de objektív létezőként a világnak részei. Ezt az állásfoglalást nevezik ma matematikai platonizmusnak. Például, ha valaki letesz két kavicsot és még kettőt melléje, akkor négy kavicsot kapunk. Bármelyik matematikus is végzi el a számítás, ugyanaz az eredmény. Ha mégsem, akkor kiderül, hogy hibázott, vagy nem ugyanazokat a szabályokat alkalmazta. Ennek következménye, hogy az igazság gondolatvilágunktól és megismerésünktől független. a Buster Chai Silva, a Jonathan Alma vagy a Láché Judio egymástól különböző alakúak, mégis mint gyümölcsnek ismerjük ezeket. Ebből arra következtetett Platon, hogy létezik a gyümölcs közös ősképe, amely minden gyümölcsbe közös, és a gyümölcs lényegi formáját is meghatározza. A gyümölcs ősképe ideája az, ami a legkülönbözőbb szervezetekből gyümölcsöket tartott. Vagy például a sok lónak van egy ősképe ideája, ami minden földi lóban megvalósul. Legismertebb a platoni tanítás az örök és változtatatlan lények, az ideák birodalma. Elképzelése szerint csak az ideáknak van valódi létük. Minden földi dolog csupán ezek képmása. Az ideák nem csak elvont fogalmak, hanem létező valóságok. Ilyen ősképe ideája van az elvont fogalmaknak is, mint a jóság, szépség, hazaszeretet, igazságosság, majd a matematikai fogalmak következnek. A platoni gondolkozás az úgynevezett két világelmélet. Ez az elmélet szerint létezik a változatlan ideák világa. Ezek ellentéte a térben és időben keletkező és mulandó világ. Az ideák világa csak a gondolkodás számára hozzáférhető. Platon a formákat, az ideákat megkülönbözteti az érzékelhető tárgyaktól. Amit a Földön érzékelünk, állandóan változásban vannak. A tudás csak akkor minősül tudásnak, ha tárgya változatlan. Mivel a tapasztalat világában minden dolog változik, ezért a tudás valódi tárgya a tapasztalati világon kívül keresendő, ez a világ az ideák birodalma. Platon ideáltan a magyarázatot ad, hogy miből árad a matematikai igazság tartalma objektivitása. Szerinte az árnyékvilágban élünk mi, tárgyaink, fogalmaink nem valóságosak. A valóságos létezők az ideák világában találhatók. Amikor a geometriai alakokról fogalmaztunk tételeket, akkor a valójában csak felfedezzük az ideális világ ideális alakzatának tulajdonságait. A matematikai fogalmak ősképének létezéséből következik, hogy minden ember ugyanazokat a matematikai kijelentéseket tekinti csak igaznak. A modern nyelven mindezt úgy kérdezzük, mik a számok és a fizika törvényei, például a szabadesés törvénye. Léteznek-e ezek a valóságban, vagy csak értelmünk termékei jelzik? Platon szerint ezek a törvények mind a valóságban léteznek, az ember nem alkotja, hanem felfedezi azokat. A platoni ideatlan tartalma az anyag nélküli örök és változatlan lények. Az ideák feltételezett birodalmáz. Platon elképzelése szerint csak az ideáknak van valódi létük. Minden földi dolog csupán ezeknek a képmása. A filozófus szerint az ideák nem elvont fogalmak, hanem gondolatvilágunktól teljesen független objektív adottságok, hogy egy alma, egy körte és egy barack egymástól különböző alakja ellenére, mint gyümölcs ismerős, ebből az következik, hogy létezik a gyümölcs közös ősképe, amely minden gyümölcsben közös. Egyik oldalon áll a keletkező és látható világ. A másik oldalon ott van az örökké létező és változatlan világ. Az örökké létező világban az idea mintakép, és ennek a mintaképnek képmása minden érzékelhető és látható dolog. Híres Platón barlang hasonlata. Ebben leírja, mit ért a valós és a látszat világon. Minden, amit szemünkkel nem látunk, amit érzékeinkkel tapasztalunk, csak a tökéletlen árnyékvilág. Képzeljünk el egy barlangot. A barlang nyitásánál ülnek az emberek befelé nézve. Mivel lábukon és nyakukon meg vannak kötözve, csak előre tudnak nézni. Fejüket nem tudják hátra fordítani. Hátuk mögött a szabadban tűz világít. A barlang és a tűz körülötti járdán közlekednek az emberek, és különféle tárgyakat cipelnek maguktól. A tűz kivetíti az úton mozgó árnyékát a barlang falára. A barlangban ülők ezeknek a tárgyaknak árnyképét látják a szembe lévő falon. Mivel egész életükben ehhez szoktak, a falra vetett tárgyképeket tartják valósnak. Ha most hirtelen egyikük felszabadul és hátra tud nézni, ő a tárgyakat a maguk valójában látja. Mégis azt hinni, hogy az árnyképek a valóság. Azonban a külső látványhoz hozzászokott, tudja, hogy addig csak árnyékokat ismerte, de most más a valóság. A barlangban élő emberek csak a külső tárgyak árnyékát ismerik, vagy a külső fényforrás a falra vetíti. Ezek az árnyképek számukra valóságot jelentenek. Ugyanúgy látjuk mi is a világ dolgai. A világnak csak a tökéletlen mása a valódi létezőnek, az ideák világának. Még inkább így van ez a matematikai objektumokkal. A homokban rajzolt háromszög csak földi mása a valódi háromszögnek. A mintakép örökké egyforma. A kép másnak állandóan szüksége van térre, hogy helyet adjon mindannak, ami keletkezik és elmúlik. Ha nem lenne tér és idő, akkor nem volna lehetséges semmiféle keletkezés. Ami keletkezik és létezik, valahol lennie kell. A kép már csak a tér által tud belekapaszkodni a létezésbe. Platón tanának középpontja az idea, az örök eszmekép, amely a maga fényét egy magasabb világból hozza közénk. Az ideákról nem érzékeink által veszünk tudomást, hanem gondolkodással. Ez a tiszta és világos tudás nem a tapasztalatból fakad, hanem a belátó észből. Az észből fakadó tudás nem gyakorlati hasznot keres, hanem tisztán és egyedül az igazságot. Nem azt nézi, hogy az ismeretnek van-e haszna, hanem hogy van-e tehetsége a léleknek az igazság szeretetére. A filozófia az igazság szeretetét jelenti. Az előttünk elterülő természet, a nagy építőmester, mint egy mintakép szerint alkotta meg. Az alkotó Isten arra törekedett, hogy a lehető legjobb világot hozza létre. Az élőisten alkotása a mindenség, a kozmosz. Platón arra a következtetésre is eljutott, hogy a lélek halhatatlan. Platón tanítását a keresztény korban Szent Ágoston tette magáévá. Rajta keresztül a középkori skolasztika szoros kapcsolatot lát az ideák és az örök isteni lények között. A Ferences szerzete Szent Bonaventura, a Szent Háromság tant az ideákkal magyarázza, hogy a Fiúisten, mint az Atya képmása jelenik meg. A Ferences Boldog Duns Scotus jobban kiemeli az Isten értelem működésének szerepét. Az ideák a teremtett dolgok részét képezik, amelyeket Isten szabadon alkotott ki. az Isten ideákról szóló tanítás teológiai jelentőségét az adja, hogy segítségével pozitívan határozható meg a teremtő tevékenysége. Érthetővé válik a teremtményeknek Istenhez való hasonlósága. És az is, hogy miért érthetők a dolgok, sőt, természetes ismeretet, természetes Isten ismeret lehetőségét is ez az elv alapozza meg. Amit az ideákról és Plátonról elmondtam, sokak előtt a régi idők mesevilágába tartozik, amelyel a modern korban nem érdemes foglalkozni. A valóság azonban az, hogy pontosan a Nobel-díjas fizikusok foglalkoztak a múlt században az ideákkal legtöbbet. Ők a kérdést másképpen tették fel. Ilyen kérdése ezeknek a Nobel-díjasoknak többek között, hogy mik a számok. Platon szerint a számok nem elvont fogalmak, hanem létező valóságok. Ezt vallja a fizikusok egy része is. Mert ha a számok nem valóságot jelentenek, akkor hogyan lehetne a számoknak törvényei? Az atombombát és az űrhajókat korunk nem kikísérletezte, hanem kiszámította. Ugyanaz áll a fizikai törvényekre is. Hogy Kolumbusz Amerikát nem feltalálta és megalkotta, hanem felfedezte, így a tudósok sem alkotják a szabadesés törvényét vagy a gázszabályokat, hanem csak felfedezik és megtalálják hosszú kutatás után. A számok és a fizika törvényei akkor is léteznének, ha soha egy emberi ész azokat nem fedezné fel. A kutató csak azt keresi, hogy Isten milyen törvényeket helyezett el ebben a teremtett világgal. Ezzel még nem mondtam el mindenki.
Legyetek apostolok címmel, Gál Jenő verbitartja elmélkedését hallották.